Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Nagyon bátorítóak voltak ezek a dolgok, amiket eddig hallhattam, és nagyon jó volt a dicsőítés. Na most azt szeretném nektek mondani, hogy amikor megérkeztem a Szabolcshoz, akkor még nagyon jól éreztem magam. Aztán az Isten tisztelet elején azt vettem észre, hogy nagyon megfájdult a torkom. A dicsőítés alatt azt vettem észre, hogy nem tudok nyelni. És most lehet, hogy be is lázasodtam, de ne törődjetek vele, ez most legyen az én gondom. Egy nagyon nagyszerű üzenetet szeretnék nektek átadni, és mindenképpen át fogom adni, jó? Maradjunk abban, hogy mindenképpen át fogom adni. Akár mi történik. Tehát ha a mentő viszel innen, akkor is átadom. És a Szabolcs tanúsíthatja, hogy nekem délelőtt nem ilyen hangom volt egyáltalán. Én, tehát még egyszer bemutatkozom, Nokta Pál vagyok. Jelenleg 38 éves vagyok. Van egy feleségem, és két kicsi gyerekem. Ők otthon vannak, és ők hála Istennek teljesen egészségesek, látnak, tehát semmi bajuk nincsen. Barnabás kisfiam, ő nyáron lesz 7 éves. Anna Dóra kislányom, ő 4,5 éves múlt. És vele történt az, hogy az elmúlt héten vasárnap elkapott egy vírust. Pontosabban őt elkapta egy vírus. És csütörtökre annyira legyengült, hogy be kellett utalni a kórházba, mert már ilyen kiszáradás közeli állapotban volt. Feleségem ment be vele, ugye én otthon maradtam a kicsi gyermekünkkel, aztán végül is ugye anyósom is azért besegített. Olyan gyerekágy volt ugye ott a kórházban, ahova nem fért volna oda a feleségem, úgyhogy ő csütörtök délutántól péntek délelőttig gyakorlatilag egy széken ült, és ez egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt, ez a csütörtöki nap. Anna nagyon-nagyon gyenge volt, és telerakták őt infúzióval, vagy igen, tehát infúziót adtak neki, aminek a következtében másnap már sokkal jobb színe volt, és így pénteken haza tudták engedni, és Anna már sokkal jobb állapotban volt, éppen ma beszéltem a feleségemmel, és ő mondta, hogy nagyon jó étvágyjal eszik, semmi probléma most már nincsen, természetesen nehéz ételeket nem ad neki a feleségem. Viszont ő nagyon fáradt volt pénteken, megjöttek ugye a kórházból, nagyon fáradt volt. Úgy volt, hogy pénteken megyek egy találkozóra, erre nem mentem el, hanem inkább otthon maradtam, segítettem mosogatásba, ágyakat felhúztam, stb. És hát azon gondolkoztam, hogy milyen nagyszerű feleségem van, hogy egy ilyet kibírt, azért én magamat ismerem, én csütörtök délutántól péntek délelőttig ülnék egy széken, én megőrülnék szerintem, tehát ezt nem bírnám ki. Van még egy dolog, amiről szeretnék nektek beszélni az ige hirdetés előtt, hogy mennyire fontos az imádkozás. Én csütörtökön, amikor a Hannát elvitték a kórházba, akkor becsuktam a szobám ajtaját, ugye anyósom ott volt a Barnussal, aki ugye otthon maradt, becsuktam a szobám ajtaját, és elkezdtem imádkozni. 2 órát imádkoztam körülbelül, ebből az imádkozásnak az első másfél órája az szó szerint arról szólt, hogy át kellett verekedni magamat a kétségeimen, az aggódásaimon, a nyugtalanságaimon, a félelmeimen, a hitetlenségemen, és közben imádkoztam, és úgy éreztem, mintha egy ilyen nagyon-nagyon nehéz, beszorított állapotban lennék, egy szűk ösvényen mennék keresztül, egyszerűen nagyon rossz érzés volt a lelkemben, és az utolsó fél órában egyszer csak hirtelen minden megváltozott bennem és körülöttem, és megéreztem Isten békességét, és akkor tudtam már, hogy a Hanna is rendben lesz, nem lesz semmi baj. Én azt szeretném nektek mondani, hogy hogy ha megnézitek, nagyon sok ember a világban is, és itt Magyarországon is, most maradjunk Magyarországon, nagyon sok ember tud arról beszélni, hogy bíz az Úrba, Isten milyen fantasztikus, milyen csodálatos. De mikor eljönnek nehéz helyzetek, akkor az életük megmutatja, hogy ők maguk, amiről beszélnek, nem hisznek benne. Azért, mert nagy különbség az, hogy az valamit az értelmünkkel tudunk, a fejünkkel tudjuk, hogy jó az Úr, vagy már itt van lenne a szívünkbe, és a szívünkből mondjuk, hogy jó az Úr. Értitek? És nagyon sokszor, amikor egy helyzet van, egy nehéz helyzet, ne esél kétségbe, illetve a kétségbe estél még az se olyan nagy baj, ha nekiállsz imádkozni, és át kell imádkoznod magad a kétségeiden. Át kell imádkoznod magad a hitetlenségeiden, a félelmeiden, a nyugtalanságaidon, az aggódásaidon, át kell imádkoznod magad. És az van olyan, hogy 1 óra, 2 óra, 3 óra, és nyomni kell, érted? Nyomni kell 1000-rel. És akkor érzed, hogy az Isten válaszol az imádra, persze, ez nem érzésben járunk, ez teljesen egyetértek ezzel, mi hitben járunk, de azért mégis tudjátok ti is, hogy vannak szellemi érzések. Tehát van olyan, hogy szellemi ízlelés, szellemi megtapasztalás, és akkor tudod, természetesen nem mindig így van, mert van, hogy azonnal jön a válasz, de akkor tudod, hogy elérted a trónt, amikor hirtelen megszűnnek ezek a benned ezek a kétségek, a félelmek, lecsendesedik körülötted minden, és érzed, hogy Isten békessége betöltött, megnyugtatott. Akkor már nem csak a fejeddel tudod, hogy jó az Úr, és meg lehet benne bízni, hanem a szíveddel. És nekünk szívembereknek kell lenni. Nekünk nem fej embereknek kell, nem, mi nem agyhitűek vagyunk. Nem azt mondja az ige, aggyal hiszed, meg fejjel hiszel az igazságban, hanem szívvel hiszünk az igazságban. Ez nagy különbség. Ez nekem, ennek a hétnek egy nagyon nagy leckéje volt. Azt kell mondom, hogy ennek a hétnek ez egy nagyon nagy leckéje volt. Hasonló leckén mentünk át a feleségemmel, amikor a kisfiam beteg volt 2010-ben, és ő is egy ilyen kiszáradásnak a szélén volt. Csak hogy ott az volt a probléma, hogy azt mondta az orvos, hogy nem meri beutalni a kórházba, mert az tele van fertőzött gyerekekkel, és ha beutalja a Barnit, az már lehet, hogy már nem a lábán jön ki. És azt mondta, hogy próbáljuk itatni. És egyszerűen nem akart inni. És eltelt már napok, több nap eltelt. Teljesen kétségbe voltam esve. Mondtam a Barninak, így áll, Barni, így áll, kérlek. És elkezdtem sírni. És a Barni meg ott feküdt az ágyon, és minthogyha ott se lenne. És aznap este lefeküdtünk, nagyon súlyos nyomás volt rajtam, nem is sokat aludtam, éjszaka fölébredtem, és elkezdtem imádkozni nyelveken. Amikor nehéz, mindig imádkozz nyelveken, ha tudsz nyelveken imádkozni, de amikor nehéz helyzetben vagy, különösen imádkozz nyelveken, mert a Szent Szellem kimondhatatlan sóhajtozásokkal imádkozik a te szellemeden és a te szíveden és a te szádon keresztül. És elkezdtem imádkozni nyelveken. Egy nagyon nagy vajúdást éreztem magamba. És egyszer csak a vajúdás hirtelen átment egy ilyen csodálatos békességbe, és úgy éreztem, hogy a paradicsomban vagyok, komolyan. Ültem a szobámba, és mégis úgy éreztem, hogy a paradicsomban vagyok. És elkezdtem gondolkodni, hát én lehet, hogy itt vagyok a paradicsomban. Hát a paradicsomban nincs betegség. Hát a paradicsomban nincs betegség, akkor Barni nem beteg. Hát akkor ő meggyógyult. És elkezdtem hálát adni. Köszönöm Uram, hogy meggyógyult a Barni, és ezzel a hittel lefeküdtem. Reggel fölkeltem, semmi változás nem volt. Elmentem, sosem fogom elfelejteni, remélem majd a mennybe elfelejtem, illetve csak egy jó bizonság lesz. Mentem a Tesco-ba vásárolni, és Barni nagyon szerette már akkor is a Kinder tojást, és emlékszem, hogy raktuk be a bevásárló kocsiba a Kinder tojást, és mondtam magamba, hogy De hát lehet, hogy már ezt nem fogja megenni, mert megyünk a temetésre. És akkor egyszer csak úgy a gondolatomba feljött, hogy Nokta, de hülye vagy te, hát most találkoztál az Istennel éjjel te. Hát hol van az eszed? Hát találkoztál Istennel éjjel. Volt egy elragadtatott érzésed, egy mennyei állapotod. Abban megláttad a Barnit egészségesnek. Akkor hidd el, hogy ez megvan. És akkor ott mentem a Tesco-ba, és ez a gondolatok cikáztak bennem, és mondtam így félhangosan, igen, jó, megvan. És akkor aki mellettem volt, ugye az nem értette, hogy mi bajom van. Ugye ő az előzményeket nem hallotta, mert az belül történt, és akkor kérdezte, hogy mi van meg? Mondom, nyugi, semmi, én tudom, az a lényeg, nem, ne foglalkozz vele. És aznap este történt, hogy a Barni mondta, hogy ő elmegy fogat mosni. És a fogmosás helyett megivott 4 pohár vizet. Aztán megint 4 pohár vizet. Aznap este 8 pohár vizet megivott. És akkor tudtam, hogy itt már nyertünk. Nyertünk. És a Barninak volt szürkehályog műtétje, de tudjátok, az egy rutin műtét, és bár kisgyerekeknél ritka szokott lenni, de most nagyon-nagyon sokat javult a szeme, úgyhogy dicsőség az Úrnak, és tehát nem, nincs semmi baj, csak annyi, hogy szemüveges, mint sok ember az országban. Igen, ám csak a láz miatt begyulladt a műtétes szeme, ezért mondta, fölhívtuk a szemészt, és mondta, hogy azonnal menjünk föl Pestre, mert lehet, hogy be kell adni a szemébe egy gyulladás csökkentőt, hogy meg kell nézni, hogy mi a baj. Másnap reggel autóba ültünk egy barátom segítségével, Barnin iszonyatosan rosszul nézett ki, bár már azért már jobb volt, reggel is ivott, evett egy kis csokit, tehát már azért már. Tudjátok, ha gyerek eszik csokit, akkor már azért jobb, és nagyon rosszul nézett ki a szeme, tehát eszméletlenül rosszul nézett ki. Felértünk Pestre, mentünk az orvoshoz, rohantunk az orvos már várt minket, ránézett az orvos, nincs is semmi baja a szemének. És mondtuk neki, hát doktornő, hát reggel elindultunk, be volt gyulladva. És ránézett, és azt mondta, nyugodtan fordulhatnak is vissza, semmi baja nincs a szemének. Isten azt is meggyógyította. És tudjátok, Isten hatalmas, Isten csodálatos, tényleg nagyon nagyszerű bizonyságaink vannak Istennel. És mindezt azért mondtam el, mert szeretném nektek elmondani, hogy én nekem az az érzésem, hogy ez az üzenet, amit ma szeretnék elmondani, ez az üzenet most, ezekben az időkben, Magyarországon, itt a szellemvilágban, ez az üzenet támadás alatt van. Majd amikor az üzenet végére érek, akkor meg fogjátok érteni, hogy miért mondom ezt. És azt gondolom, hogy ennek volt az egyik állomása, hogy az ördög megpróbált meggyötörni a héten a kislányomon keresztül, most megpróbálja elvenni a hangomat, de szeretném elmondani és itt kihirdetni, hogy mindenképpen el fogom mondani az üzenetet, és otthon se lesz semmi baj, otthoniak is rendben, békességben, biztonságban le fognak feküdni, nem közelít hozzájuk semmilyen gonosz, és én holnap rendben hazamegyek, ahogy kell, és mindent rendben fogok találni otthon, a Jézus nevében. Ezt kihirdetem a szellemvilágba. Úgyhogy az a téma, amiről ma szeretnék beszélni, annak az a címe, hogy Isten királysága, vagy valami más. Isten királysága, vagy valami más. És erről valami másról is fogok beszélni, de arról csak keveset, Isten királyságáról sokkal többet fogok beszélni. Mert ma azt látom, hogy az egyházban nem hirdetik Isten királyságát. Illetve némely helyen hirdetik, valahol nagyon messzi országban, az operenciás tengeren túl, és ott viszonylag jó látások is vannak erről, a témáról, ugye tőlünk messze van, nem tudjuk, hogy mit csinálnak, csak halljuk, hogy jó. De amiket itt Magyarországon az interneten böngésztem, és néztem egy pár jól fésült lelkipásztort, hogy miket beszélnek az Isten királyságáról. És azt kell mondanom, hogy borzalom! Az borzalom! Az borzalom! azt a szót ki kéne venni, hogy Isten és helyére be lehetne tenni a Sátán királysága. És én azért szeretném ezt nektek mondani, mert ma Magyarországon nagyon kevés felkent igehirdető van. Nagyon kevés olyan igehirdető van, aki valóban a Szent Szellem kenete alatt szolgál. És hagyján, hogy a Szent Szellem kenete alatt szolgál, de még belül is át van alakulva. Ez egy nagyon fontos szempont. Mert ugyanis nekünk nem egy külső kenetből kell szolgálni, elsősorban belső kenetből. A belső kenet, ami bennünk van, a Szent Szellem, az tanít meg minket, és elvezet minden igazságra, ahogy az 1 János 2.27-ben is van, hogy a kenet, amit tőle kaptatok, az mindenre megtanít benneteket. Mindenre. Nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson. Ez nem azt jelenti, hogy nem hallgatunk tanítást, hanem ez azt jelenti, hogy amikor a Szent Szellemtől kapunk valamit, például bibliaolvasás közben, vagy imádkozás közben, akkor mikor eljövünk szombaton a gyülekezetbe, és halljuk a ige hirdetést, akkor normális esetben következőnek kell történnie. Hétköznap te a hétköznapi életed során elveszed a kijelentést Istentől, ahogy olvasod a Bibliát, szombaton pedig, ha nem is teljesen, de szinte ugyanazt visszahallod az ige hirdetésen keresztül. És így a kenet benned is, és kívülről is bizonságot tesz amellett, hogy ez az az út, ezen kell menni. Na most a nagy probléma akkor van, amikor valaki el tudja venni a látást Istentől, belül a belső szobájába, de a gyülekezetbe őrültségeket hirdetnek. És a kettő, ez összeütközik, és ekkor van a legtöbb baj. Na most ezen én is átmentem, Szabolcs is átment, meg mások is, úgyhogy tudjuk, hogy miről beszélünk. De én hiszem, hogy ebben az esetben itt nem ez van, és azt is hiszem, hogy ma se ez van, illetve azért én az interneten nagyon jó pár dolgot úgy belehallgattam, volt egy tanítás a Szabinak, amit végig is hallgattam, és legyetek hálásak Istennek, hogy felkent ige hirdetéseket hallhattok a gyülekezetbe hétről hétre. Szeretném nektek elmondani, hogy ez a legtöbb helyen nincs így. Az a gyülekezet, mi Sárbogárdon élünk a feleségemmel, az a gyülekezet, ahová mi tartozunk, az Budapesten van. Ennek egy oka van, hogy Sárbogárdon nem nagyon van normális gyülekezet. Ami volt, az is három felé szakadt. Meg vannak ilyen kis leányvállalatok, ilyen kis közösségek, amik följárnak Fehérvárra, és olyan helyen jönnek össze, ami tőlünk egy órányi gyaloglásra van. Tehát nagyon messze van. A másik pedig, hogy az Aratás gyülekezetének a lelkipásztora személyes jó barátom, jó barátok vagyunk, nagyon egyívásúak vagyunk, és az irányvonal, amit a feleségemmel, amiről úgy érezzük a szívünkbe, hogy tudjuk követni, és ma, amikor itt voltam délelőtt és Szabolccsal, meg kicsit feleségével is tudtunk beszélgetni, akkor azt vettem észre, hogy itt is ugyanaz az irányvonal van. És ez egy nagyon nagy öröm a számomra, mert ez azt jelenti, hogy van maradék. Van maradék. Az első ige, amit rögtön fel is olvasunk, majd mindjárt mondom, az 1 Királyok 10, mit írtunk fel? 19, 7-től 18-ig. 1 Királyok 19, 7-től 18-ig, és Szabolcs testvérem fog segíteni nekem az olvasásban.
Egy Királyok 19, 7-től 18-ig. És az Úr angyala eljött másodszor is, és megilleti őt, és mondta, kelj fel, egyél, mert erőt felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap, és 40 éjjel egészen az Isten hegyéig, a Hórebig. És bement ott egy barlangba, és ott hált, és imélőn az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, A te oltáraidat lerontották, és a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és imi ott az Úr volt elmenendő. És az Úr előtt megyen vala az nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. És a szél után nagy földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem, és a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem, és a tűz után egy halk szelíd hang hallatszik. És mikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát palástjával, és kimenvén megállt a barlang ajtajában, és imé szózatnő nő hozzá, amely ezt mondá, mit csinálsz itt, Illés? És ő felelt, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek istenéért, mert az Izrael fiai elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, és a te profétáidat megölték fegyverrel, és én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. És mondd az Úr neki, menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszba, és mikor odajutándasz, kenjed királyá hazáját Szíriában, és Jéhut a Nimsi fiát kenjed királyá Izraelben, és Elizeust az Abálmehola-beli Sáfát fiát pedig kenjed profétává a te helyedbe. És nézzen, hogy aki megmenekedik hazája fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekedik a Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajolt a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt.
Amen. Köszönöm szépen. Ennek a történetnek van egy előzménye. Jóval az Izraelben történt szakadás után, ugye amikor kettéválás történt, lett ugye Izrael és lett Júda, és Izraelben hát sok-sok gonosz király volt egymás után, ezt tudjuk, és az egyik közülük Akháb volt, akinek egy nagyon gonosz, istentelen pogány felesége volt. Tudjuk nagyon jól, ugye Jézabelnek hívták. És itt rögtön szeretnék is valamit mondani. Amikor ma ezt a kifejezést fogom használni, hogy Jézabel, én nem hölgyekre gondolok. Nem hölgyekre gondolok. Már csak azért sem, mert mostanában én ezt a szellemet férfiakon láttam munkálkodni nagyon erőteljesen. És ez engem rendkívüli mértékben elgondolkodtatott, hogy az egyháznak, az egyház jelentős részének egy rendkívül fals látása van magáról Jézabelről és a jézabeli jelenségről is, hogy mit nevezünk ma jézabeli jelenségnek. Az ördög megengedi, oké, ha már ezt az igazságot lelepleztétek, tanítsatok róla, de akkor legyen benne egy kis geller. És nagyon sokszor olyanok is tanítanak Jézabelről, akikben maga Jézabel is munkálkodik, ez aztán a nagyon fals helyzet. Majd mindjárt megmondom, hogy mivel tudom ezt alátámasztani. Figyeljetek ide! Itt volt egy helyzet, Akháb és az ő gonosz rendszere, és Jézabelnek a gonosz pogánysága, amit bevezetett, ugye ez a szidoni hölgy, és a Baál ő kultusz, ami ugye a termékenységnek a kultusza volt, na majd még erre is kitérek, hogy hogyan működik ma a Baál kultusz, mert ma is működik, nagyon erőteljesen. És ez az egész leuralta Izraelt. Megölték a prófétákat, üldözték Isten embereit, nagyon sok embert megöltek. És akkor hirtelen megjelenik ugye egy királyok 17-ben látjuk, hogy hirtelen a Tisbei Illés megjelenik. Ugye nem tudjuk, hogy hol született, mikor, csak annyit tudunk, hogy a Tisbei Illés lehet, hogy ott született. Azt se tudjuk, hány éves volt, amikor megjelent, csak hirtelen megjelent és beszólt Akhábnak. Öreg, nem lesz eső addig, amíg én nem mondom. És abban a pillanatban Illés és az akhábi jézabeli rendszer között elindult egy szellemi küzdelem. Ez nagyon érdekes, most figyelj ide! Valaki elmenne mondjuk valamelyik polgármesterhez, vagy miniszterelnökhöz, és azt mondja neki, hogy figyelj ide, itt addig nem lesz gazdasági felemelkedés, amíg én meg nem parancsolom a szellemvilágba. Lehet, hogy azt megkérdezni, hogy orvossal találkoztál-e utoljára. Mikor találkoztál? De Akháb komolyan vette, Komolyan vette, mert tudta, az akkor élő, az ókorban élő emberek nem voltak buta emberek, higgyétek, ez nem igaz. Nem voltak buta emberek. Most már vannak olyan tudományos felfedezések, amik igazolják, hogy az ókornak voltak olyan korszakai, ami sokkal fejlettebb volt, mint a mostani civilizáció. Azt se tudjuk, hogy mit rejt az ókor. Hát az alexandriai könyvtár, ami ugye leégett, az csak annyit tudunk, annyi beszámolót tudunk róla, hogy tele volt olyan értékes tudományos könyvekkel és írások, hogy amikor elégett az a könyvtár, emberek kétségbe voltak esve, hogy minden oda veszett. Tehát az ókorban ezek az emberek tudtak a szellemi dolgokról, és Akháb tudott az élő Istenről, csak politikai és egyéb más érdekek miatt, meg biztos azért az asszony is jól nézhetett ki, engedett a nyomásnak, mert maga is egy elég istentelen, ilyen tutyimutyi, szerencsétlen, erőtlen ember volt, de mégis, mikor Illés szólt neki, akkor Illésnek menekülni kellett utána, Isten szólt neki, hogy menjél és rejtőzzel a Keri pataknál, mert milyen érdekes, hogy Akháb komolyan vette ezt. Érdekes, hogy Akháb komolyan vette ezt, és kerestette Illést, ugye ezt tudjuk a későbbi történetből, kerestette Illést. Lehet, hogy meg akarta öletni, de ha megölette volna, akkor lehet, hogy soha nem lett volna eső. Mert azt mondta Illés, addig nem lesz, amíg én nem mondom. Ennek van egy óriási üzenete. Ez az első üzenete az, hogy ma föl kell emelkedni egy olyan generációnak ebbe az időszakba. Ezt kihirdetem ezt is a szellemvilágban. Minden külső körülmény ellentmond ennek. Meg az én hangom is alig szól, de akkor is mondom, föl kell emelkedni egy olyan generációnak, akinél ott van egy olyan profétai szó, amit Istentől kapott, és amikor kimondja ezt a profétai szót, akkor dolgok történnek. Hallotok engem? Jó, hallotok? Adjatok visszajelzést, ha egyet értetek, mondjátok ámen, ha nem, akkor nem, jó? Valami visszajelzést adjatok. Tehát ez az első üzenet. A második üzenet, a Baál kultusz, ami akkor jelen volt a termékenységnek a kultusza, ez ma nagyon erőteljesen jelen van a kereszténységben. Én híve vagyok a bőségnek, a gazdagságnak, tömeges összejöveteleknek híve vagyok. Ezt elmondom. De annak nem vagyok a híve, amikor keresztények az alapján mérik le a szolgálatukat, hogy nekem mekkora gyülekezetem van, mekkora szolgálatom van, mekkora bevételem van, hányan ismernek, hányan lájkoltak a Facebookon, hányan töltöttek le a YouTube-on? Milyen érdekes, amikor Illés ott ült és várta a hollókat, az nincs fönn a YouTube-on. Nem is értem, hogy miért. Ez a termékenységnek a kultusza. Ez a termékenységnek a kultusza, a termékenység. Hogy várom a szolgálatomat, a szolgálatomnak a termékenységét az alapján mérem le, hogy mennyien vagyok. Mennyien vagyunk. És ne értsetek félre, annak se vagyok a híve, amikor valaki már 40 éve hívő, elvált a 25. feleségétől, szakadt gatyába jár, utcán lakik, és azt mondja, hogy ő a legáldottabb ember a világon. Tehát azért álljon meg a menet. Tehát ennek se vagyok a híve. De értitek, ugye? Értitek, hogy mit akarok mondani. És ez a Baál kultusz, ez tombol ma az egyházakba. Tombol. Tombol. Megnézitek ezeket a nagy, mega, giga, biga, mit tudom milyen, csiga, biga gyülekezeteket. 25 millióan vannak, 500 milliárdan lájkolják őket, akkora költségvetése van, mint egy multinacionális cégnek. Semmi gondom nincs ezzel, ha az Isten szelleme van mögötte, ha Istentől van, akkor dicsőség az Úrnak. Adjon neki még többet, szakadjon rá az egész menny, engem nem érdekel. De ha ez a termékenység kultusza idézi elő, a Baál kultusz mai változatban, akkor ezek a szolgálatok, ezek nem az Úrtól vannak, higgyétek el. És egy ilyen, amikor ez tombol, ez az egész, akkor föl kell álljanak ilyen Illés kaliberű emberek, nem ilyen őrültek, az elmeházból jött ki, és azt mondja, én vagyok Illés, hanem aki valóban az Illés szelleme munkálkodik, és az Illés szelleme munkálkodik, az felismerhető. És föl kell emelkedni egy ilyen generáció. illési generáció. Aztán illési generáció után egyébként jön az elizeusi generáció. Anyagi csodákkal, halleluja! De lehet, hogy a kettő egybefor, összefor a kettő. Föl kell emelkedni egy illési generáció, aki beszól. És azt mondja, öcsém, itt addig nem lesz eső, amíg én nem mondom. És figyelj, ez nem úgy van, hogy én mondom, mert Illésnél is úgy volt, hogy amikor Illésnek szólt az Úr, hogy most menjél és most találkozz Akhábbal, akkor mehetett csak vissza. De mégis miért mondta azt Illés, hogy amíg én nem mondom? Azért, mert az ő hite, az ő szíve és az ő szája kellett hozzá. És ekkor, tehát megy a történet, ugye ismeritek, Illésnek el kellett rejtőzni, gondoskodott róla az Úr, patak kiszáradt, utána ment egy özvegyasszony, azon keresztül is gondoskodott az Úr róla. Halottat, egy halott özvegyasszony halott fiát föltámasztotta, szóval azért úgy bal kézről egy-két csoda történt. És egyszer csak ugye a 18-as fejezetben olvassuk, hogy mondja Illésnek Isten, hogy most menjél és találkozz Akhábbal. És ugye akkor kihívta egy ilyen foci meccsre a Baál profétáit, amit Illés nyert meg 450-0-ra, ha jól tudom. Az egy nagyon kemény meccs volt. Illés támadott elejétől a végéig. És ugye akkor tűz jött le az áldozatra. Na most figyeljetek ide, hogy értsétek, hogy mit akarok mondani. Hatalmas csodák. Lejön az áldozatra a tűz. A nép segítségével kinyírják a Baál profétákat. Utána Illés előhívja Isten szelleme által az esőt. És az ember azt gondolja, hogy ezek után már Akháb csak észhez tér, és csak beszól Jézabelnek, hogy vagy megtérsz, vagy levágom a nyakadat. És nem ez történt, hanem másnap, mintha semmi nem történt, jött az üzenet Jézabeltől, hogy te is így fogsz járni, veled is ez fog történni. És itt ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy az ember ő sokszor azt érzi, hogy értelmetlen a szolgálat. De nem értelmetlen, csak vannak benne ilyen periódusok, mikor az ember rettenetes letargiába esik. És akkor tudjuk, hogy a történetet a 19-es fejezetből ezt nem olvastuk fel, Illés 40 nap alatt megtesz egy utat az Isten hegyéig. Van olyan kommentár, amiben olvastam, hogy rövidebb idő alatt is meg lehetett volna tenni, de Illés annyira összeszakadt. Fizikailag, szellemileg. Gondolj be, csak egy üzenetet kapott. Csak egy üzenetet kapott. Hogy, mit tudom én, vége a rezsicsökkentésnek, vagy nem tudom. Tehát csak egy üzenetet kapott. És összeszakadt Illés. Összeszakadt, érted? És 40 nap alatt ő tudott helyreállni. Vagy 40 nap alatt tudott eljutni az Isten hegyéig. És van a mi életünkben is ilyen időszak, amikor összeszakadunk, és tudjuk, hogy kéne az Urat valahogy keresni, Bibliát olvasni, imádkozni, de nagyon nehezen megy, de mégis kell. Abba ne hagyd ekkor a Biblia olvasást, abba ne hagyd ekkor az imádkozást, mert kell. És ebből a nagyon nagy mélységből, ebből az összeszakadt állapotból kell följönni, és eljutni az Isten hegyére. Először az Isten hegyéig, aztán fölmész az Isten hegyére. Ezek az imádkozásnak különböző szintjei. Érted? Tehát más, amikor csak az Isten hegyéig jutsz el, ott már érzed, hogy jön valami kenet, elektromosság, és nem a konnektorban nyúltál, hanem valóban a Szent Szellemnek az ereje érezhető módon kezd megérinteni, de föl kell menned az Isten hegyére, és ez már egy magasabb szint. Ez már több átadást igényel, mert ahogy mész föl a hegyre, ott terheket le kell dobálni. Terheket le kell dobálni. Le kell dobálni mindent, ami földi, ami testi és ördögi. Ami a lelkünkhöz tapad. A lelkünk nagyon sokszor ez a földi világhoz, a porhoz tapad. És ezt a lelkünket, ahogy Dávid mondja, hogy fölemelem a lelkemet az Úrhoz, más helyen mondja, fölemelem a szívemet. Ugye, misén is van, emeljük föl a szívünket, fölemeltünk a szívünket. Hát lényegében valami igazságot megértettek, csak hát mégse egészen az történik, de mindegy, ez most nem a mi dolgunk. Tehát a mi dolgunk az, hogy mi fölemeljük a lelkünket az Úrhoz, és ez egy folyamat. És ehhez kell a pogácsa és a víz, az ige és a Szent Szellem. Az ige és a Szent Szellemnek egy olyan munkája, ami az ember bensejébe történik, hogy a lelkünket be tudjuk emelni a mennyei világba, érted? És ekkor az ember eljut az Isten hegyén, dicsőség az Úrnak, halleluja, akkor is ma elmondom, dicsőség az Úrnak. Az ember eljut az Isten hegyén egy olyan állapotban, amikor be kell menni a barlangba, először szól az Úr, ugye ír és neki szólt, mit csinálsz itt ír, és mi van? Meccs van, vagy mi van? És nem, hát Illés ugye elmondta, mi az ő baja, barlangban ott bujdokolt, vagy ott ejtőzött, és akkor Isten szólt neki, hogy gyere ki, mert megbeszéljük ezt a dolgot, ne izgulj. És akkor ugye olvassuk, hogy elment a szél, a sziklák, szétszakadtak, olyan földrengés volt, tűz jött ki, és egyikbe se volt az Úr. És ez is egy óriási üzenet, hogy vannak esetek, amikor vannak karizmatikus élmények, az Úrtól vannak, de önmagában ezek a karizmatikus élményekben nem mindig van benne maga az Úr, pedig az Úrtól van, hanem ezek a karizmatikus élmények inspirálnak, érted? Inspirálnak, hogy mélyebbre menjél. Olvasd többet a Bibliát, imádkozzál, keresd az Urat, hogy önmagával, az Úrral találkozzál önmagáért. És akkor Illés átélt egy hatalmas csodát, amit amikor az aratás gyülekezetben erről beszéltem 2 vagy 3 héttel ezelőtt, nem tudtam ezt annyira kifejteni, mert ott is már nagyon elnyújtottam a prédikációt, de most itt még az elején vagyok, tehát el tudom mondani, hogy Illéssel egy nagyon érdekes dolog történt. Isten megszólította őt egy halk és szelíd hangon, és akkor ezt Illés felismerte, hogy Isten szólt. És szellemi embernek kell lenni, a szellemi ember tudja felismerni a Szent Szellemnek a mozgását. Szellemi ember tudja felismerni a Szent Szellemnek a hangját. Érted? És ekkor Isten megkérdezi, mit csinálsz itt, Illés? Illés elmondja, mit mond el? Az igazságot, a külső körülményeket, ahogy ő látta. És nézd meg, Isten nem kezdi mondani Illésnek, igen, Illés, igazad van, tényleg. Hát ez a szegény noktapal is alig tud beszélni. Zárjuk be az összejövetelt, kudarca van ítélve az egész. Jaj, Isten, nyomás van, jaj, nem bírok ellenállni az ördögnek. Isten nem mondott ilyeneket Illésnek. Hanem tudod, mit csinált Illéssel? Átemelte a szellemét, átemelte a lelkét egy következő korszakba. Felkenetésekről beszélt neki. Menj és kent föl hazáját, Jéhut, Elizeust. Egy Elizeust kente csak ő fel. Ennek is megvan az oka, hogy miért csak Elizeust kente föl Illés ebbe. Nagyon sokáig kerestem a választ, valamit találtam erről, nem akarok ebbe belemenni, csak érintőlegesen. Annyit akarok csak mondani, és ez nem a teljes válasz, de higgyétek el, nincs időm kifejteni, hogy a helyzet az volt, hogy Isten elkezdte a jövőt megmutatni Illésnek. Azért, mert ki akarta emelni Illést ezekből a külső körülményekből, hogy ne Jézabelt lássa, ne Akhábot lássa, ne a megölt prófétákat lássa, hanem lássa, hogy jön egy Elizeus, érted? Lássa, hogy az állt fölkenik, hát az nem volt olyan jó, mert rengeteg zsidót megölt sajnos, de lássa például, hogy fölkennek egy Jéhút, és az nagyon jó volt, Jéhú az egyik nagy kedvencem, Jéhú, az mindenkit kiírt, ott dicsőség az Úrnak, abból a gonosz táborból. Dicsőség az Úrnak. Igaz, hogy a végén kicsit ő is elpályázta a dolgokat, de azért, amit Isten kért tőle, azt megtette. Ez becsületére legyen mondva. És átemelte Isten Illést a következő korszakba. Átemelte, hogy lássa a következő korszakot. A új korszakot lássa. Emlékeztek rá, mikor a visszajöttek a kémek, tudjátok? 12 kém. És a 12 kémből 10 volt, aki rossz hírt mond. Igazat mondtak? Lényegében igazat mondtak, de csak földi szempontból. És mégsem mondtak igazat. Mert a 2 kém már a mennyei valóságot látta. És azt mondja ott az ige, hogy Józsué és Káleb mehetnek be az ígéret földjére, mert azt mondja az ige, hogy bennük más szellem van. Na most, azt úgy is lehet fordítani, hogy bennük új szellem van. Új szellem. Az új korszak szelleme volt bennük, dicsőség az Úrnak. Az új korszakot látta Józsué és Káleb, és azt mondták, bemegyünk, be fogunk menni. És 40 évet kellett várni a többiek miatt. Azért, megmondom azt is, hogy miért. Hát Isten tudta ezt? Tudta ezt. Isten megtehette volna, csak kettőjüket beviszi? Megtehette volna, egy éjszaka egy járvány végig söper az egész Kánaán földjén, mindenki meghal, és akkor ők ketten bemennek az egész föld az övék. Megtehette volna Isten, de nem akarta Isten megtenni. És tudod miért? Mert a új korszakot először szellemben látod meg, és utána, most kérlek figyelj rám, meglátod az új korszakot, figyelj rám. De itt még, ez még csak a kezdete valaminek. Idáig nagyon sok embert láttam eljutni az elmúlt 23 év alatt, hogy meglátták az új korszakot, de mégis elbuktak. Tudod miért? Mert a új korszaknak át kell belül alakítania. Az új látásnak engedned kell, hogy bejön a lelkedbe, és átalakítsa egész lelkedet, egész mentalitásodat, dicsőség az Úrnak. Olyan boldog vagyok, halleluja. És ez az átalakulás egy folyamat. Látom, hogy egészséges vagyok, de át kell alakuljak belül, hogy tényleg egészséges vagyok, mert azt mondja az ige, kívánom, hogy jó dolgod legyen mindenben, amiképpen a te lelkednek jó dolga van. A lelked egy döntő tényező. Nem elég szellemben meglátni a dolgokat, tovább kell menni, amit szellemben megláttál, át kell jön a lelkedbe, és ez egy folyamat. Látod magad, hogy gazdag vagy, és mégsem jön a zsozsó. És akkor kiakadsz, hogy nem működik. Dehogy nem, kaptál ígéretet Istentől. Kaptál. Akkor állj rá az ígéretre. Imádkozz az ígérettel. Öntözd a magot imával, megvallással, elmélkedéssel. És ahogy az ígérettel foglalatoskodsz, napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra, nem őszül meg a hajad, évről évre, igen, évtizedről évtizedre. És mégis tudod, mi fog történni? Külső körülmények lehet, hogy egyre rosszabbak lesznek, és belül egyre boldogabb leszel. És egyszer csak puf, megtörténik az áttörés. Kellett 40 év. Józsuénak és Kálebnek ott a pusztába kellett ezen elmélkedni. Be fogunk menni. És tudod, látták a földet. És én el tudom képzelni, hogy ez a szegény Káleb még álmában is ezt látta, a nagy gyümölcsöket. És ahogy nyúlt volna érte, így fölébredt hirtelen. És azt mondta, nem baj, szólt neki a felesége, Káleb, már megint horkolsz már, nem igaz? Nem tudok tőled aludni. Asszony, nyugi, be fogunk menni, asszony. És a föld terméséből fogsz nekem ebédet csinálni. Jó van, csak hagyjál már aludni. Na, jó van, bemegyünk, csak hagyjál már aludni. Fantasztikus az Úr. És nagy jövő áll előttünk. Ne törődjetek azzal, ami kívül van. Én nekem bizonyos szempontból jó, mert nem is látom, de egyébként ez nem igaz, mert sajnos tudom, hogy mi van kívül. De ne törődj vele. Az a lényeg, ami belül van. Mert a Szent Szellem benned van. Ha benned van a Szent Szellem, akkor benned van Krisztus. Ha benned van Krisztus, benned van a királyság. Ahol a király, ott a királyság. Benned van a királyság. Benned van a menny, az egész menny, mennyei erőforrás, mind benned van. Benne van az Isten hegye. Benne van a mennyei Jeruzsálem, benned van. Benned van arany utcák, benned vannak. Minden a trón, minden benned van. És amikor belépsz, akkor belépsz ebbe a láthatatlan valóságba, ami benned is ott van. Mindenhol ott van, de benned is ott van. És tudod, a Illésnek ő azért nem tudott elmenni, és a hazát meg a Jéhút fölkenni, mert a helyzet nem érett meg még erre. Akkor miért Illésnek mondta Isten? Azért, mert Isten tudta, hogy Illést át kell emelni a következő korszakba, mert ha ez nem történik meg, Illés belehal a depresszióba. Bele lehet halni a depresszióba, higgyétek el, bele lehet halni. Én nem ítélem el Illést. Eddig éveken át úgy gondoltam, hogy micsoda gyáva volt, elfutott Jézabel elől, miért nem szólt be neki valamit. Igen, biztos valamit kellett volna csinálni, persze, de megértem Illést, figyelj, összeszakadt a lelke neki. És ez, figyelj, fizikailag is az ember úgy nézhetett ki, 5 perc alatt össze lehet szakadni, én ezt megértettem. 5 perc alatt, csak egy hírt hallasz, és vége mindennek. És ez kémiai folyamatokkal is mindennel együtt jár. Hát figyelj, ha nekem 1 perc alatt a hangom el tudott menni, Érted? Egy perc alatt. Úgyhogy idejöttem úgy, hogy semmi gond nem volt. A Szabolcs a tanúm. Akkor Illéssel mi történhetett? Érted? Illéssel mi történhetett? És ez ellen, és ez egy gonosz szellemi támadás. És érzem, hogy az ördögnek nem tetszik ez az üzenet. Ezt érzem belül. De érzem, hogy el kell mondanom. És át kell emeljem, kell engedjem Istennek, hogy a szellememet, a ti szellemeteket, a mi szellemünket testületileg is átemelje egy következő korszakba. Ahol látod a csodákat, a vaku szeme megnyílik, a láb nélkülinek kinő a lába, akinek nem mozog a keze, mozog a keze. A sánta föláll. A néma beszél, a démonok kimennek, a halottak föltámadnak. És egyébként, ha azt mondja neked az Úr, például Szabolcsnak, például, hogy 3 évig most csak halottak föltámadásáról prédikál, akkor is arról kellene beszélni, a közben meghalna az egész gyülekezet. De ez nem fog megtörténni, csak ért, lássátok meg a kontrasztot! Ezek nagyon komoly dolgok, mert ma ördögi embereknek tartják ezekbe a jézabeli egyházakba, démonikus embereknek tartják a fölkent embereket, engem is ördögi embernek tartak, ez a hír járja rólam, hogy egy megveszekedett, megszállott démonikus ember vagyok, aki olyanokat mondok, ami kiveri a biztosítékot. De figyeljetek ide, mindig is a felkent ige hirdetőket mindig is üldözték minden korszakban. John Wesleyről mindenfélét mondtak, csak azt nem, hogy úriember. Mindenfélét mondtak. És tudjuk, hogy korszakalkotó voltam, amit csinált. Én nem mondom magam korszakalkotónak, én csak egy ember vagyok. Egy egyszerű ember a sok közül. És nem teszek semmit, csak amit kapok az igéből, megosztom. Érted? Ennyi. És nem képzelem magam se többnek, se kevesebbnek. Tudom, hogy Krisztusban ugyanaz vagyok, aki ti. Ugyanaz. Ugyanaz a személy váltott meg. Engem nem egy nagyobb Jézus váltott meg, hanem ugyanaz a Jézus, mint titeket. Tehát ezt tudom, ennyit, kész, és nem gondolok többet magamról. Amit az Isten rám bíz, azt elmondom, és jó napot, ennyi. És nem tehetek arról, hogy ennek ilyen mellékzöngéi vannak. És ezt föl kell vállalni, mert amikor a szellemben belépsz az új korszakba, nagyon sokan nem fognak megérteni, mert az új korszak szelleme van benned. A Szent Szellem, ő mindig az új korszaknak a szelleme. Ő mindig a frissnek a szelleme. Mindig az újnak a szelleme. Érted? És közben úgy, hogy mégis ugyanaz. Csak igazából nekünk új, mert mi itt az időben élünk, de Istennek a sose volt új, mert ő az örökké valóságban van, és ott mindig minden, idézőjelbe téve ilyen értelemben változatlan. Változatlanul jó, változatlanul tökéletes. Csak nekünk mindig más, nekünk mindig új, nekünk mindig friss, ahogy megyünk előre az Isten megismerésében, és ahogy növekszünk szellemben. Értitek? És ezt kellett Illésnek átélni. Át kellett menni következő korszakba. És azt mondja az ige, hogy amikor mi újjás születtünk, akkor mi történt velünk? Jézus Krisztus a sötétség birodalmából átemelt minket az Isten királyságába. Tehát ez már, ez az átemelés szellemben már újjás születéskor megtörtént. De a lelkedbe is ennek meg kell történni, és ez egy folyamat, mert a lelked még a porhoz van tapadva, sokszor az enyém is, ne izgulj. A porhoz van tapadva a lelkünk, ez a külső világhoz. És ezért van az, sokszor Jeremiás ezért mondta Istennek, olyan vagy nekem, mint a csalók a patak. Miért mondta ezt Jeremiás Istennek? Azért, mert belépett Isten jelenlétébe, ott extatikus örömbe volt, boldog volt, mindent látott, nem csak az ítéletet, a kegyelmet is látta, higgyétek el. És utána nézte a külső körülményeket, találkozott emberekkel, stb. És lát, úgy érezte, hogy itt semmi nem működik abból, amit ő látott, hanem mindennek az ellenkezés. Akkor azt mondta, tényleg ez olyan, mint a csalók a patak, de nem csalók a patak. Csak valahogy többet kell az Isten jelenlétébe élni, mint a külső világba, úgy, hogy közben mégis ebbe a külső világba is élnünk kell. Hiszen dolgozunk, gyereket nevelünk, fizetjük a számláinkat, és ezeket mind kell csinálni. És Isten nem akarja, hogy te ki menj ebből a világból, és elmenjél karizmatikus szerzetesnek. De mégis akarja, hogy megtanulj Isten jelenlétébe élni egész életeden keresztül. És Isten nagy szent emberei azról tesznek tanúságot, hogy meg lehet csinálni. Nem csak a bibliai hősök tesznek erről tanúságot, hanem nagy, valódi, igazi, nagy szent emberek, akik Istennel jártak, ők is erről tesznek tanúságot. És higgyétek el, igazuk van, és meg kell ezt tanulnunk. Meg kell ezt tanulnunk. Ha ezt megtanulod, semmitől nem fogsz félni. Ha mégis jön a félelem, el tudod zavarni. És itt jön egy csodálatos üzenete Istennek. A Máté 6.33-at nézzük meg ehhez, jó? És még mindig írásnél tartunk, de azért a Máté 6.33-at olvassuk fel, egy nagyon közismert ige.